pontban voltam, hogy nyújtsam el másfél szerencsére az előadást, de szerencsére szekció elnök úr megoldotta a problémát, és most már csak a természetes csúszást kell produkálnom, és készen is lesz. A nyílt kutatási adatok kezelésének három oldaláról szeretnék beszélni. Az előadás diái, nem tudom hol, de valahol nyilván elérhetők lesznek. Egy javított változat, ebben a változatban van még néhány sajtóhiba és hiányosság. Miért kell a nyílt kutatási adatokról beszélni, és miért a networkshopon, miért a könyvtárosok között? Elsősorban azért, mert van egy külső kényszer, az Európai Unió foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a kutatási adatok nyílt kezelése előbb-utóbb be fog szivárogni Magyarországra is. De másrészt azért is, mert a nyílt kutatási adatkezelés egy olyan jó gyakorlat, amely minden kutatónak a javára válik. És ez egy olyan gyakorlat, amelyik túlmutat a kutatókon, túlmutat a könyvtári kereteken, igazándiból három közösségnek az együttműködésére lesz szükség, és ebből a három közösségből kettő itt a networkshopon rendszeresen megjelenik. Nyílt kutatási adatok, angolul Open Research Data, az a nyílt tudománynak egy részterülete. Foglalkozik ezzel a kérdéssel az Európai Bizottságnak egy ajánlása, és a Nemzeti Kutatás, Fejlesztés és Innovációs Hivatal is a közelmúltban felállított egy Open Science szakértői bizottságot, tehát Magyarországon is hivatalos, tulajdonképpen kormányzati szinten foglalkoznak már kérdéssel. Mik is a kutatási adatok? Ha körülnézünk, angolul rákeresünk a Research Data-ra a Google-ban, különböző amerikai egyetemek, egyetemi könyvtáraknak az információs oldalain sokféle definícióval találkozunk. Több helyen megjegyzik, hogy nincs rá pontos definíció. Én megkíséreltem egy saját definíciót adni. A téma annyira kiterjedt, hogy tényleg nagyon nehéz minden aspektust leírni. Ezek az adatok lehetnek megfigyelési, kísérleti adatok, szisztematikus felméréseknek, angolul survey adatai, modellezési adatok, adatbányászattal előállított adatok, vagy valamilyen adat már létező adattárakból gyűjtés útján megszerzett dokumentumanyag. Mindenképpen tudományos kutatási projektek keretében működnek ezek az adatok, és különböző vizsgálatokhoz, elemzésekhez, következtetések levonásához használják. Tudományos közlemények, publikációk alapulnak ezeken az adatokon. Az általános cél a tudományban a kutatás minőségének a garantálása és a hatásfokának a növelése. Az utóbbi években sok hangot kapott a kutatásoknak a reprodukálhatatlansága. Nagyon fontos, hogy ellenőrizni lehessen, reprodukálni az egyes eredményeket. Ez csak úgy lehetséges, hogyha a kutatási adatok rendelkezésre állnak. De ugyanakkor ezek az adatok megteremtik a tovább felhasználásnak, újrafelhasználásnak a lehetőségét. A Hubble Space Telescope esetében, ezt sokszor elmondtam már, már több cikk született az archív adatokból, mint az eredeti megfigyelésekből. Ez egy utal azt is jelenti, hogy ugyanazért a pénzért, amiért a Hubble Space Telescope-ot létrehozták, többször annyi publikáció keletkezett. Nagyon sok helyen lehet találni kutatási adat életciklus ábrákat. Itt is megpróbáltam a saját ábrámat összehozni, ezen is lesz még fejleszteni való. Ha az összes lehetséges kapcsolatot nyilakkal bevizsgálnánk, akkor hát egy komoly pókhálót lennénk kénytelenek csinálni. Az én olvasatomban ez a ciklus valahol egy kutatás tervezésével és egy pályázattal kezdődik, amikor a finanszírozást megteremtünk. Ezután következik az adatgyűjtés, lehet megfigyelés, kísérlet, numerikus szimuláció, bármiféle mód. Az adatokat általában fel kell dolgozni, természetesen következtetéseket levonni, következik a publikáció, és a publikáció után, vagy vele inkább egy időben a dokumentáció és az archiválás. Ezeket az archivált adatokat a szerző maga újra felhasználhatja, és hivatkozhat rájuk a következő munkáikban. És a ciklus ott zárul le, amikor a pályázati beszámolót be kell adnia, és számot kell adnia arról, hogy milyen nyilvános adatokat produkál. A felső megállapítás, a délelőtt már elhangzott, különbözik az Open Access-től az Open Data-nak, az Open Research Data-nak az esete, csak annyira nyílt,
amennyire lehetséges, és annyira zárt, amennyire szükséges. Itt arról van szó, hogy a kutatási adatoknál általánosan alkalmazott, elfogadott egy kizárólagossági periódus. Ha valaki nehéz munkával elvégezte a kísérletet, megfigyelést, akkor joggal tarthat rá igényt, hogy legyen ideje megírni a cikket, ne vadássza le valaki a kevés internetes kereséssel az általa hosszú idő alatt megszerzett adatokat, és ugyanakkor vannak adatvédelmi megfontolások is, sok esetben orvosi adatoknál például nyilvánvaló, hogy itt személyes adatokról van szó, valakinek a betegségére vonatkozó adatokat nem lehet visszakereshetően nyilvánosságra hozni, de ugyanakkor mondjuk egy régészeti lelőhelynél is, a még fel nem tárt régészeti lelőhelyet nem célszerű a webben meghirdetni, mert a kincskeresők hamarabb oda fognak érni, mint a hivatásos régészek. A nemzetközi gyakorlatban szokták emlegetni a FAIR alapelveket, ez angolul findable, accessible, interoperable and reusable, tehát megtalálható, elérhető, különböző rendszerekben használható és újra hasznosítható jelent. A megtalálhatóság könyvtáros körökben egyértelmű, le is kell tudjuk tölteni, ezek az adatok, ezek különböző szoftverekkel, beolvashatóak kell, hogy legyenek, és az újrafelhasználhatóságnál leginkább a jogi feltételeket emelném ki, tehát joga kell legyen a felhasználónak, hogy ezekkel csináljon is valamit azon túl, hogy nézegeti őket. Általában a tervezési fázisban az Európai Unióban, az Európai Unió talán szerencsésebb vagy gazdagabb országaiban azt írják elő, hogy kell készíteni egy úgynevezett adatkezelési tervet, egy data management plant, itt van egy sajtóhiba, és az utóbbi időben ennek van egy könnyítése, kitalálták a data domain protokollokat, ez azt jelenti, hogy valakinek nem kell feltalálni a melegvizet és újra felépíteni egy olyan standard jó adatkezelési gyakorlatot is leírni. Elég, hogyha egy nyilvános adat tudományterületi protokollra hivatkozik. Milyen szempontoknak kell szerepelnie ezekben a data domain protokollokban vagy adatkezelési tervekben? Az adatoknak a dokumentációjának és a minőség ellenőrzésével kell foglalkozni, a tárolással és biztonsági mentéssel, jogi vagy etikai kérdésekkel, a megosztással, újrafelhasználással és a hosszú távú megőrzés kérdéseivel. Egy nagyon fontos komponense a kutatási adatok használatának az állandó perzisztens azonosítók, ezek a DOI-k, talán mindenki tudja, valaki mégse tudná, az MTA Kiken keresztül a DataCite szervezetnek a DOI-jait be lehet szerezni egyébként költség nélkül. Az adatközlésekre hivatkozni is illik, ha nincs hivatkozás, akkor nincs ösztönzés arra, hogy valaki közölje ezeket az adatokat. Itt is örömmel jelentem, ha valaki még nem tudná, az MTMT-ben lehet az adatközléseket rögzíteni, és az erre kapott hivatkozásokat is lehet. Ezek a hivatkozások az összefoglaló táblázatban egyenlőre csak az egyéb hivatkozások kategóriába számítanak be, de azért ez is valami. Beszélnem kell egy másik RDA-ról, ezen a konferencián már volt egy kis kavarodás ebből, ez most a Research Data Alliance, egy olyan nemzetközi alulról építkező szövetség, amelyik a kutatási adatok kezelésével foglalkozik. Ennek az RDA-nak volt idén februárban egy rendezvénye az akadémián, ennek a különböző dokumentumait is meg lehet találni a webben. Mi a jövő? Ezek az adatok a felhőben fognak keletkezni, lehetőleg a dokumentációjuk az adatok kezelésével egy időben rögtön létrejön, egyedi azonosítót kapnak, ez az egész egy egységes munkafolyamatban fog megtörténni, és nem az adatok fognak mozogni, hanem legfeljebb a státuszuk, a láthatóságuk változik. Erre is van már egy igen előrehaladott tervezési fázisban lévő projekt, ez a European Open Science Cloud. Most térnék a lényegre, a kutatási adatok kezelésének három oldalára. Az a három közösség, aki itt érdekelt, az a kutatói, az informatikusi és a könyvtáros közösség. Lássuk, hogy milyen feladatok hárulnak rájuk. A kutatóra legelsősorban azért van szükség, mert ez egy annyira sokrétű terület, még egy adott kutatási területen is nagyon sokféle kutatási adat lehetséges. Ezeknek a kezelése, dokumentálása aktív kutatói részvétel nélkül nem megoldható. A kutatók tudják felhívni a figyelmet annak az konkrét területnek az adatkezelési veszélyeire, etikai problémáira, az újrafelhasználásnak az útjait nekik kell megmutatni. A kutatási adatokat épp úgy lektorálni kell, ellenőrizni kell, mint a cikkeket, ezeket is természetesen csak a kutatók végezhetik, lehetőleg ugyanannak a kutatónak kell a cikkhez felhasznált adatokat ellenőrizni, mint aki a cikkeket is bírálja. Az informatikusok. Miért van szükség igen intenzív informatikusi közreműködésre? Egyrészt hatalmas tárterületekre lehet szükség. Másrészt az adatok kezeléséhez speciális szoftverekre, megjelenítőkre, de nagyon sok másféle szoftverre is. A tárolási formátumokat ismerni kell. A könyvtáros ezeket a fájlokat informatikusi közreműködés nélkül validálni sem tudja. Itt ez egy sokkal bonyolultabb feladat, mint hogyha mondjuk csak PDF-eket vagy JPEG képeket kellene validálnunk. És nagyon gyakran a kutatási adatokkal együtt kell kezelni azokat a kódokat is, azokat a szoftvereket is, amik a létrehúzásukhoz vagy feldolgozásukhoz kellenek, amiket ezekhez használtak. Egy nagyon érdekes kérdés az óriás adatbázisok korában, hogy most már gyakran nem az adatokat kell a felhasználás helyére szállítani, mert egyszerűen ez megoldhatatlan, hanem a felhasználáshoz szükséges kódot kell az adatok helyére elvinni, és ott helyben feldolgozni. Nagyon sok olyan infrastruktúra van, informatikai infrastruktúra, amelyek alapfeltételei lehetnek a kutatási adatok kezelésének, ilyen az azonosítási és autentikációs grid, szuperszámítás technika vagy felhőrendszerek, ezekre mind-mind szükség lehet a kutatási adatok kezelésénél. A könyvtárosi közösség. A könyvtárosoknak van tapasztalata leíró adatok, metaadatok alkalmazásában. Még hogyha nem is nyilvánvaló számukra, hogy az adott tudományterületben mik a tudományterületi specifikus metaadatok, de a sémákat, az alapvető rendszereket ismerik, és tudnak segíteni a kutatóknak, hogy szolgáltassák ezeket a metaadatokat. A hosszú távú megőrzés is egy könyvtárosi feladat, egész egyszerűen azért, mert a könyvtár egy memória intézmény, a kutatócsoportok, osztályok, laboratóriumok, azok létrejönnek és megszűnhetnek, a kutatási adatok hosszú távú megőrzéséhez egy olyan intézmény kell, amelyik hosszú távon helyben marad. Nagyon fontos kérdés a publikációs kapcsolatoknak a gondozása, amikor egy kutatási adatcsomagot leírunk, akkor nem lehet eltekinteni attól, hogy melyek azok a cikkek, amelyekben azokat a kutatásokat leírták, amik létrehozták ezeket az adatokat, vagy melyek azok a cikkek, amik később újra felhasználták ezeket az adatokat. Nagyon sok esetben a kutatási adatokhoz a legjobb metaadatokat maga a cikk szolgáltatja. Az egyedi azonosító kérdése is könyvtári kompetencia, legyen itt szó a DOI-ról, vagy az adatcsomagot létrehozó kutatóknak az azonosításáról, ahol ugye az ORCID azonosítókról lehet szó. És ugyancsak a könyvtárosokra marad a tudomány metriai aspektusnak a kezelése. Elvárják tőlünk, hogy nyilvántartsuk a részlegeinkhez, intézményeinkhez tartozó kutatóknak a teljesítményét, nekünk kell itt is majd a strigulákat számolni, hogy hány kutatási adatcsomagot tettek közre valamilyen repozitóriumban, és azokra mennyi idézet érkezett. Az Európai Unióban már azt is feszegetik, hogy ezt a három kompetenciát, ezt igazándiból egy emberbe kellene összegyúrni, ez lenne angolul a data steward, vagy adatgazdász. Ilyen adatgazdász lehet egy specializálódott könyvtáros, egy informatikus, vagy éppen egy kiugrott kutató, aki mondjuk a szakmájában nem tud elhelyezkedni, és hát jobb híján eljön a könyvtárba kutatási adatokat kezelni. Ezeknek az adatgazdászoknak a folyamat minden fázisában meg lesz a szerepe, de a kutatási cikluson túl is, tehát a projekt futamidején túl is ők azok, akiknek tovább kell gondozniuk majd ezeket az adatokat. Ez az adatgazdász egyébként egy olyan magyarítás, amit az Akadémia titkárságán Berecki Áron kollégám talált ki, nagyon szellemes. Az Európai Uniós megbeszéléseken olyan számok merülnek már fel, a Leideni Egészségügyi Központ egyik könyvtárosa, Barend Mons, olyan számokat emleget, hogy a következő évtizedben a European Open Science Cloud működtetéséhez 500 000 adatgazdászra is szükség lehet. Még hogyha azt is gondoljuk, hogy ez túlzó, ez a szám. Még hogyha tisztában vagyunk azzal is, hogy Magyarország kis ország, és el vagyunk maradva, és fáziskésésben vagyunk, akárhogy is számoljuk, ez valószínűleg azt jelenti, hogy a következő évtizedekben jó pár szakembert ki kell képeznünk erre a feladatra. Ezért határoztam el, hogy ezt az előadást megtartom. Azt hiszem, hogy a Networkshop egy kifejezetten alkalmas fórum arra, ahol informatikusok és könyvtárosok is jelen vannak, hogy ezt a feladatot megbeszéljük. Remélem, hogy lesz folytatása még ennek az előadásnak. És én amellett lobbiznék, hogy ezek az adatgazdászok, ezek azért továbbra is a könyvtár keretében működjenek. A könyvtár a memóriaintézmény, nyilván együttműködve a helyi informatikával, IT-vel. Egyúttal azt is jelentheti ezeknek az adatgazdászoknak a könyvtári alkalmazása, hogy a könyvtárak erősíteni tudják a kapcsolatukat a kutatási részlegekkel. Tehát ezek az adatgazdászok, ezek kicsit ilyen beágyazott könyvtárosokként is tudnak működni. Nem tudom, mennyi időm van még, mennyit kell még kitöltsek.
Nem szüksége, van még egy kis idő, de ha valami, akkor a kérdésekre
hallgatunk. Ha a tisztelt hallgatóságnak lenne kérdése, akkor kérem, gondolkozzanak rajta, és nyújtsák fel a kezüket. Én ameddig nem kapok kérdést, addig visszamegyek ehhez az ábrához, és egy kicsit gondolkodom még erről az ábráról, a lehetséges kapcsolatokról. Nagyon fontosnak találom, hogy mind az adatgyűjtés, mind az adatfeldolgozás esetében a dokumentálás amennyire lehet automatikusan megtörténjen. Az archiválásnál azt is figyelembe kell vennünk, hogy itt nem csak az adatokat kell archiválni, természetesen a publikációt is kell archiválni, ez már természetes open access repozitóriumok, de archiválnunk kell a kódokat is, azokat a kódokat, amelyeket az adatgyűjtésnél és a feldolgozásnál használtak, esetleg azokat a számítógépes kódokat, amikkel a szimulációk keletkeztek. Ha tovább néznénk a különböző buborékokat, akkor itt a végén a beszámolásnál is természetes, hogy valahogy az adatokra érkezett idézettségekről is számot kell adni, és a tervezés pályázás szakaszban pedig egy nagyon fontos momentum a költségelés. Mi a Reálnál kaptunk már olyan kérdést egy Európai Uniós pályázatot benyújtani kívánó kutatótól, hogy mennyibe fog kerülni neki az adatok tárolása, mit kérünk mi ezért. Hát egy picit nyeltünk egyet-kettőt, de utána rájöttünk, hogy miért kérdezi, neki van egy olyan rubrikája, költségelnie kell, hogy mennyibe fog ez neki kerülni. És akkor azt mondtuk, hogy jó, mi ezt amúgy eddig ingyen csináltuk, de természetesen sokkal egészségesebb, hogyha erre megvan a forrás, és ezt költségelni lehet, úgyhogy valahogy kiszámoltunk egy összeget, hogy mennyibe fog kerülni az ő adatainak legalább a projekt végezte utáni 10 vagy 20 éven keresztül való tárolása. Én most már itt nem ragozom tovább, minden buborékhoz rengeteg ötletet lehetne még mondani, rengeteg további nyilat lehetne behúzni, de hogyha a hallgatóságnak kérdése van, akkor szívesen válaszolok rá, egyébként meg megköszönöm a figyelmüket.